Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. A honlapon a mai műsort Elvek és hitek címmel találja majd meg. Ezt találtam a három bemutatásra szánt könyv közös nevezőjének. Az első kötet egy kis szösszenettel indult, egy pályázat részét képezte a feladat. Az volt a cél, hogy egy produkcióban résztvevő minden munkatárs írjon egy gyerekkori emlékéről, ami az iskolája udvarához kapcsolódik. Így a sok helyről jövő élmény mégis azonos kiindulást eredményez. Miközben a szerző írta a sajátját, számtalan emlék bugyorgott fel benne a gyerekkoráról, ifjúságáról, és ha már így belejött, az életéről. Aztán arra gondolt, hogy az unokáira hagyja a sok emléktöredéket, ami így összerakva egy koherens pályakép. A következő könyv nem egy lányregény. Ahogyan a szerkesztővel való beszélgetésből kiderül, az az alapkérdése a műnek, hogy a megismerésre való vágy előre viszi-e az emberiség sorsát. Jobban vannak a bőrükben azok, akik a jobbra való törekvéssel szenvedik el a hétköznapokat, mint azok, akiknek az élet minden nyomora magától értetődő. A szerző 68. születésnapjára jelentette meg a kiadó a könyvet. A borítón a képernyőről jól ismert arcnéz leendő olvasóira. Jól ismert? Már legalább 10 éve nem látni egyetlen csatornán sem. Amikor még ott volt, akkor olyan műsorokat készített, amikért ma hiába kapcsolgatnánk a tévét. Nem megosztani, hanem összehozni, megismertetni akart emberekkel, új gondolatokkal és nézőpontokkal. Nem akart kioktatni, nem mondta meg a tutit. Félve vettem kezembe a könyvet, hát ha a korhangi ömlik majd rám, de nem. Megőrizte bölcsességét és beavat ismereteinek gazdagságába. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy felkeltse az érdeklődését a könyvek iránt, kedves hallgató. Éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésekre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. Hát akkor vágjunk bele. Az Ábóvó kiadó gondozásában jelent meg Novák János, a Csellós Kolibri című kötete. A szerzővel, Novák Jánossal beszélgetünk. A könyvéből vett Kosztolányi idézettel fogom kezdeni ezt a beszélgetést. Úgy szól, hogy nem lehet harcolni egy nyikkal vagy pisszel sem a saját művészetünkért. Vagy tetszünk, vagy nem tetszünk.
Kosztolányi ezt annyira jól megfogalmazta, és nyilván azért is idézem, mert úgy érzem, hogy nagyon ügyetlen dolog, az ember a saját alkotásait kezdi bármilyen módon reklámozni, bármilyen módon dicsérni, hiszen arra nagyon sok lehetőség azoknak, akik tetszik. Nem sikeres, ha beszáll az önelemzésnek abban a formájában, amikor értékelésről van szó. Persze az elemzésnek számtalan más formája van, amikor az ember nem értékel, hanem az indokokat próbálja, vagy az impulzusokat valamilyen módon sorba venni, amik hatottak rá, és talán a könyvem is értékelhető. Ebből a szempontból akkor itt tudatosan nem azokat a témákat választottam, ami a nagy döntéseket, akár a politikai fordulatokat, akár a szakmai fordulatokat jelzik, hanem azokat a kis motivumokat, amiken úgy megakadtam, amik egy kicsit színezték az életemet, amiből aztán, hogyha jól sikerült, művek lettek, amik mások számára élvezhetőek.
Egy nagyon feltáró, őszinte könyvet írt az életéről. Ettől a kitárulkozástól nem fél, hogy sebezhetővé válik?
Akkor írtam, arra törekedtem, hogy őszinte legyek, hogy...
Gyenge oldalát is megmutatja.
Nem tudom, én azt gondolom, hogy anélkül az egész érdektelen. Vívódásai az embernek, a küzdelmei, hogyha egy kizárólag győztes és szép orcáját mutatja, akkor hiteltelenek, hiszen pontosan tudjuk, hogy minden győzelem mögött mennyi emberi küzdelem van, és mivel elsősorban ezt a lányaimnak, az unokáimnak írtam, amikor írtam, akkor ebben benne van az is, hogy a példámból tanuljanak, hogyha őket is éri kudarc, vagy ők is válságba jutnak, akkor ez nem valami különleges igazságtalanság az életnek, hanem egy olyan helyzet, amivel meg kell birkózni. És ott az őszintesség sokat segít.
Meg a könyvnek van egy saját története. Nem volt arról szó, hogy egy egész életutat fog végigvenni. Volt egy feladat. A feladat az volt, hogy írjon egy iskolai emlékről, az udvar emlékéről.
Igen, az iskola udvarról.
Igen.
Hát az a feladat az színházi munkával volt kapcsolatos, méghozzá a Platform 11 plusz együttműködésben voltunk, és ott minden közreműködő, tehát nem csak az igazgatók, meg a színészek, nem csak a zenészek, tehát mindenki, aki a produkcióban részt vett, az kértek, hogy írjon valamit a gyerekkoráról, egy képet, ami az iskolaudvarhoz, az iskolaudvari eseményekhez kötődik, mert aztán a feladat az volt, hogy közösen ebből a témakörből kiindulva megtalálni azokat a témákat, amiről ma beszélgetnek az iskolából, ami a mai iskolaudvar jellemzés, amin keresztül meg lehet fogni, hogy a mai fiatalokat mi érdekli, illetve mik azok a problémák, amivel küzdeniük kell. Olyan darabok születtek, amik mai napig is repertoáron vannak, hogy csak egyet említsek ezek közül, a Cyber Cyrano. Ebben az időszakban született mesejátékok is már ezt a szemléletet tükrözték, hogy kerestük a fiataloknak a ma érvényes témáit. És hát így jutottam az én nemi felvilágosításom történetéhez, amiben hát nyilván ugyanez a fajta kettőség benne van, hogy egyrészt van ennek egy olyan része is, amivel az ember normálisan nem dicsekedne, ugyanakkor azok a szorongások, amivel ennek kapcsán az ember küzd, ez a minden generáció így vagy úgy átesik ki, könnyebben, ki nehezebben, ki kevesebb, ki több sérüléssel. Ebből a szempontból az én történetem is szórakoztató is, ha úgy tetszik. És amikor ezt elkezdtem írni, akkor valóban elfölbontak újabb és újabb történetek ebből a korból, amiket úgy kezdtem tovább dolgozni, és azért ebben itt akkoriban újságíróként dolgozó lányom nagyon sokat segített, azért erősen megvirálták, hogy legyenek rendben a mondatok, és hogy ezt így nem lehet. Dramaturgok is dolgoznak a színházban, akik barátként Fábri Péter, Zalán Tibor, Horváth Péter olvasták, és olykor értékelték is a mondatokat, hogy hogyan lehet ezt esetleg jobban megírni, vagy mik azok a mondatok, amik nem találnak célba. Valahogyan csitolódtam én is munka közben, hogy ez a szöveg is olvashatóbb és érvényesebb legyen egészen az utolsó simításig, amikor egy igazi kiadó kezébe került, és Kapesz Júzsa és Pataki Judit ápolták a szöveget végül is, mire könyv lett belőle. Ha ezt a periódust így végignézem, még egy nagyon fontos pillanat volt, hogy elsősorban persze a gyerekeimre, meg a családtagokra és a rokonokra gondoltam, amikor írtam, az őszintesség, ennek ez a rész, ez nekik is szólt. Aztán a baráti körben ez a dolog szélesedett, és hát így jutott Molnár Piroska kezébe is, aki nagyon erősen arra kapacitált, hogy ezt adjam ki. És ezt annyira komolyan gondolt, és annyiszor számon kérte rajtam, és konkrétan is segített. Így aztán fölbátorodtam, és Pataki Juditnek kérdeztem, hogy Zabovó elvállalná ezt a könyvet így magánkiadásba, és ebből lett aztán a könyv, amit is nagyon kedves visszajelzések serege ér el ennek kapcsán, és hát mint író különösen, miután nem is vagyok az, nagyon nem bíráltak meg, tehát igazán sebesüléseket nem tettem ezen a fronton még.
Első általános iskolámat 11 éves koromban nemi felvilágosítás miatt hagytam ott. A nagy napon az osztályfőnök asszony rendhagyó formát választott a beszélgetéshez. Felváltva kiküldte a fiúkat és a lányokat az osztályból. Mikor egyedül maradt velünk, lelépett a katedráról, és felült az első iskolapad tetejére. Harisnyája csillogva vonzotta az elvarázsolódott fiúk tekintetét. Egy váratlan fordulattal, a saját mellébe markolva kijelentette, igenis az egyenlőség ellenére is vannak különbségek fiúk és lányok között. A mell például, az etetés miatt. Fontos előfeltétele a gyerekszülésnek, ezért is van a nőknek nagyobb mellük, mint a fiúknak, magyarázta. Az információktól zúgott a fejem, amikor levonultunk a tornaterembe. Aznap a lányok különös pirulós izgatottsággal vihogva sugdolózva vonultak az öltözőbe. Gömöri Ági ma nem tornázik, jött a hír. Miért? Láthatóan semmi baja, és mégsem öltözik át. Hát persze. A feszes tornadressz látni engedte volna az iskolaköpeny által eltakart domborulatokat. Gömöri Áginak gyereke lesz, kiáltottam büszkén a beavatottak magabiztosságával. Ági sírva fakadt, a lányok szaladtak az osztályfőnökhöz, tanárnőnk pedig ellentmondást nem tűrően fölparancsolt az igazgatóhoz. Hogy mit mondott egy óra várakozás után az igazgató úr, már nem is emlékszem, csak arra, hogy az előszobában egy nagy cserepes pálmafa mellé állítva hosszan zokogtam. Miután az igazgató néhány szóval elintézett, a kezembe nyomta az ellenőrzőm, aztán hazaküldött. Otthon azt kértem a szüleimtől, ne kelljen soha többé oda-vissza menni. Apám kuncogva olvasta a tanárnőm bejegyzését, és megnyugtatott, hogy keresnek nekem új iskolát. Ezzel kivételesen anyám is egyetértett. A következő héttől már a Csanádi utcai általános iskolába jártam, ahol akkoriban ő tanította a fizikát és a matematikát. Öcsém már több éve oda menekült. Kicsit viszonyogtam attól, hogy ezentúl anyámmal, mint tanárnővel is találkoznom kell, de hát valamit valamiért. Több szó nem esett erről otthon, hiszen nem is lehetett tagadni, éppen jókor fordítottam hátat a régi iskolámnak. Abban az évben, 6. osztályos koromban, mint különleges tehetséget vettek föl a zenegimnázium cselló tanszakára. A gimnáziumban délután voltak a zeneórák. Az általános iskolákban váltakozva tanítottak délelőtt és délután. Új iskolámból elengedtek a délutáni órákról, így ez a kérdés rögtön megoldódott. Régi iskolám megadta a kezdőlökést. Összetörtem a Gömöri Ági iránt érzett reménytelen szerelemtől, de igaziból felvilágosodottan léptem át az új általános iskola, a zenegimnázium és az igazi kamaszkor küszöbét. A nemi felvilágosításról szólva apám elhárított minden kritikát mondván, ő sohasem titkolózott előttünk. A szekrényünk tetején bármikor megcsodálhattuk a kisfaludi Stróbül Zsigmond által formázott mesztelen nőt, a Margit-szigeti tóban térdeplő szobor fekete gipszmásolatát. Nemi érésemhez, ha nem is ez a szobor, de a képzőművészet 20. századi törekvéseit bemutató a modern festészet egy-két reprodukciója igenis hozzájárult. Nagyfiúságom első éjszakáján, amikor pizsamámon folttal ébredtem, egy női fejet ábrázoló festménnyel álmodtam. A képen a fejek és a keblek nagysága, gömbölyűsége és súlya szinte azonos. Az alakot ívesen határoló függöny redőzete az ívelt vállak vonalát követi. Már ebből is megmagyarázható lenne az erotikus hatás, de engem a nő mozdulata kavart fel. Abban nem vagyok biztos, hogy ezt a rajzot láttam, de az kétségtelen, hogy az álmomban megjelenő nő mozdulatát innen idéztem. Az álomlány nem fordította félre a fejét, egyenesen a szemembe nézett. Markával megemelt jobb keblét úgy nyújtotta felém, ahogy azt a képen láttam.
Megismerünk könyvben egy olyan Novák Jánost, aki komoly dilemma előtt állt. Önálló szóló karrier vagy a színház, közösségi munka vagy szóló karrier. Melyik volt az a pillanat, amikor egészen biztosan tudja most így visszaemlékezve, hogy eldőlt ez a dolog? A történetből az derül ki, hogy nem volt könnyű döntést, elég sokat kínlódott vele.
Volt egy nyomás rajtam, ami édesapám részéről volt, aki megálmodta, hogy én cellista leszek, és miután ő orvosként örömébe és amatőrként csellózott, és úgy gondolt, hogy a világon a legjobb dolog, amit egy ember tehet, hogy cellista lesz, ezért ezt a legjobb dolgot nekem kívánta, és nem tudta elképzelni, hogy én ezt tiszta erőből ne csináljam. Ráadásul viszonylag az eredmények könnyen jött, a hangszer jól állt a kezembe, felvettek a konziba, elfogadtak zenészként, valóban érezhette úgy, hogy ebbe kicsit több energiát belerakok, akkor azt kamatozni fog. Aztán persze benne volt a kamaszkor is, amikor minden ellen lázadtam, és gondoltam, jó ez a cselló, de azért jó lenne mást is csinálni. És ebben a útkeresés időszakban aztán a zenén keresztül jutottam a színházhoz, mint színházi zenész, és ott nagyon hamar elvarázsolódtam. Akkor még mindig nem kellett nekem dönteni, hogy zenész leszek, vagy színházi ember, de zenészként már dalokat is írtam színházi előadásokhoz, tehát mint zeneszerző is elkezdtek támolni velem, filmzenéket írtam, tehát fokról fokra tágult az a kör, ahol elfogadtak alkotóként. És akkor még mindig a cselló ott volt a kezemben, hát ennek komoly dokumentuma a Cseh Tamással együtt zenélni évek, amikor Tamás mellett én cellóztam a színpadon, és az mindig örömmel töltött el, tehát a hangszerrel való együttlét az valóban egy lelki közösséget jelentett, miközben az ambícióim nagyon más irányba kezdtek el mozogni, és a sikereimet is máshol értem el inkább. Aztán, amikor egy évig Németországban cellistaként tovább tanulhattam, ott is nagyon érdekes volt, hogy a tanárom nagyon elfogadott, nagyon szeretett, menedzselt volna is, de akkor már nagyon erősen vágytam haza, hogy itthon elénekelje Latinovi Zoltán az Adi dalaimat. Tulajdonképpen ez volt a motivum, ami hazahozott, és aztán ez volt az a motivum, ami eldöntötte, hogy inkább a színház mellett teszem le a voksot, miközben a hangszert sose tettem le a kezemből, de elfogadva, hogy vannak zseniális cellóművészek ebben az országban, a csellistának nem nevezhetem magam, de ilyen műkedvelőként feltétlenül igen.
A színház mondja, hogy elvarázsolt. Hogy került az ifjúsági színházba? Ugye a 25. színház, Tália, Kazimír a rendszerváltás előtti színházi helyzetekben, amik nem predesztinálták, hogy a gyerek színház felé forduljon.
Mint minden komoly döntés az életemben a véletleneknek köszönhető, de a véletlenek számára azért az ember kinyitja az ajtót, tehát ez az ajtó nyitva volt, de én nem tudtam erről. A zeneszerzői megbízatások zenészként kaptam. Kazimír Károly a Csusingurához fölvett zenészként, és azt mondta, hogy hát eredeti zenék szóljanak. De hát nem tudtam eredeti zenéket találni minden magyar szövegre, ezért szépen írogattam a zenéket. És hát mivel eljött a premier, és ki a zeneszerző a darabnak, félve bevallottam, hogy én. És akkor az ellet ismerve, hogy én ott zeneszerző voltam. Tehát nem voltam megbízva, hogy én legyek a darab zeneszerzője, de amikor megcsináltam valamit, azt elismerték, és bekerültem egy másik karba. Az Adi dalokat szinte ebben a korszakban kezdtem írni, amikor a 25. színházba jutottam. Aztán Tamás 2004-ben készített ebből egy CD-t, amit ma már sokan hallgatnak, amik azok az Adi dalok, amit így első körben zeneszerzőként jegyeztem a 25. színházba. Ugyancsak az Adi dalok vittek a egyetemi színpadra, Pátri Péter, akkor velem egykorú csoportjában, Balassi Bálint szavaró körbe, aminek a mamája Surányi Polya volt a vezetője. Tehát az Adi műsornak rendezője lettem, ami a dalokból készült etüdőkből lett összefűzve előadássá, és nagyon megszeretett engem a csoport, én is a csoportot. Egyetemi színpadi szinten komoly sikerük volt, sok-sok egyetemre meghívták az előadást, ami a Lókérdez című adivers köré egy ilyen happening volt kitalálva. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam. Az volt az a pillanat, amikor Surányi Ibolya azt mondta, hogy itt van ez a Balassi Bálint szavarókör, a sok fiatal tehetséget költővel és tanárjelölttel és kritikus jelölttel. Megszerették magát, akarunk egy gyerekdarabot csinálni, legyen a rendezője. Hát tulajdonképpen ez lett volna az első hivatalos rendezői felkérés, amit nem a véletlen sodort oda, hanem konkrétan nekem címezték. És ezt én visszautasítottam azzal, hogy én úgy emlékszem, a gyerekkoromban nem szerettem a gyerekelőadásokat, és nincs kezdem olyasmit csinálni, amit én akkor nem szerettem. És erre azt mondta, hogy hát akkor ne olyat csináljon, amit nem szeretett, hanem csináljon olyat, amit szeretne. Olyan ajánlat, hogy ami ritkán adódik az ember számára, hogy egy lapot kap, egy feltétele van, hogy olyan, amit ő szeret. És ez az első ilyen előadás a Vándor Móka volt, ahol szinte az összesen interakciót, játékot próbálhattam a Balassi Bálint szavarókör fiatal tehetséges embereivel, ami aztán később a Borsténiben már alkotmányként mai napig meghatározza a játékot.
Írja, hogy emlékeink ilyen kis csomagocskákba vannak berakva a fejünkbe. Most, hogy egy ilyen összegző könyv a kezében van az életéről, ilyen kis történetek formájában, mozaik darabok, kis emlékcsomagok, mit gondol az életéről? Eredményes, sikeres, jó, összegző, ez valaminek a lezárása, vagy valaminek az elindítása?
Nagyon veszélyes kérdés, amit feltett. Nagyon veszélyes kérdés, nem abból a szempontból, hogy én most magamat értékeljem, hogy valóban elégedett vagyok el azzal, amit elértem, mert ha így összerakjuk a sok mindent, hát minden okom abból a szempontból meg lehet az elégedettségre, hogy sok olyan ajándékot kaptam az élettől, amit akár ki se érdemeltem, vagy valóban a véletlen sodrott bele, és sok olyan ajándék volt, amit valóban kiharcoltam, megküzdöttem érte. Egy vállalható életút van mögöttem. De a kérdés azért veszélyes föltenni, mert most éppen egy betegségben vagyok kilábalóban, és maga a betegség is azzal szembesített, vajon amit eddig elérte, az vállalható-e? És azt gondolom, hogy vállalható, és azt gondolom, hogy szerethető, és ha az utódaimra gondolok, akkor amit eddig megcsináltam, abból lehetnek olyan dolgok, amik számukra is fontosak, amik tovább vihetik a saját gyerekeiknek, a saját utódaiknak. Tehát valamit hozzájárultam az ő életükhez pozitív módon, de az élet arra figyelmeztet, hogy még van dolgom, és még pár új dolgot talán ki is találhatok. Ezt az értékelést, mint ilyen veszélyes mámort abba kell hagynom, hogy azon kell törni a fejemet, mint ahogy eddig is, hogy mi lesz holnap, és milyen új meglepetéseket tudunk kitalálni úgy a színházban, mint zenészként, vagy éppen amit a sors diktál.
Olvastam a neten, hogy a könyvhöz készült a YouTube-on egy anyag, ami igen, a történetekhez hanganyagokat társít.
Amikor megcsináltuk, csomó dolgot föltöttünk rá, kezdve gyerekkori filmekig, meg azokat a filmzenékek, amiket megemlítettem. Azt gondoltam ideálisnak, hogy azok a zenék, amiket megemlítek, vagy hallgattak,
ez nagyon jó.
Milyen jó lenne, ha közbe szólnának, ha valaki olvassa.
Novák János szerzővel beszélgettünk a Csellós Kolibri című könyvéről, amit az Abóvó kiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit szimbolizál a cím. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Kiadó adta ki Mélis Fridentál Méhek című regényét. A könyv szerkesztőjével, Babicki Tiborral beszélgetünk. Nem volt könnyű dolgom olvasóként ezzel a könyvvel.
Azt nem csodálom.
Igazán nem nagyon tudom hova rakni. Szeretném, hogy segítene dekódolni azt, amit én itt olvastam. Van egy fiatal 17. századi, hát tudós palánta, azt kell mondjuk, ugye? Mert hát diák, és igen, mint ilyen szeretne megismerni valamilyen tudományt. Jelesül ez a filozófiai és az orvostudomány határterülete, ha én ezt jól értem.
Igen, igen.
Őt korábban egy hollandiai egyetemről, a Leideniről eltanácsolják, de a felforgató eszméi vannak. Miközben átkerül egy észtországi Tartu egyetemre. Itt az első benyomásai közé az tartozik, hogy a professzor a diákokkal akarja megfogalmaztatni ezeket a felforgató eszméket.
Nem hiszem, hogy egészen pontosan így lenne a dolog, hanem inkább egy szabadabb, egy világtól eldugottabb helyen lévő egyetem, és az azért úgy kiderül magából a szövegből, ha nincs is pontosan kimondva, de hogy a korabeli tudományosságnak a fő áramában ez az egyetem nincs benne, vagy nem nagyon vesz részt. Ezért valószínűleg egy olyasmi célja lehet a professzoroknak, hogy így kitörni az ismeretlenség homályából. Akkoriban még sokkal szigorúbban vettek mindenféle eszmeiségbeli vagy ideológiai elhajlást is. Nagyobb szabadságot engednek a diákoknak, közben azt azért közli az író, vagy az elbeszélő is, hogy a professzorok azért a legújabb kutatásokkal, meg a legújabb eszmerendszerekkel tisztában vannak. Lehetséges, hogy így módon próbálják meg az egyetem hírnevét megalapozni, vagy öregbíteni, hogy ezáltal az engedett szabadság, vagy szabadosság, vagy eszmeiségbeli szabadság által, ha valami olyasmi bukkan napvilágra, ami megrázza úgymond a tudományos világot, akkor az természetesen az egyetemnek is jó lesz. Ez a botrány is jó reklám, vagy a negatív reklám is jó reklám, szokták mondani.
17. században vagyunk, a newtoni elméletek világról alkotott kép kezd megváltozni, a korábbi babonás és boszorkány hit rendszerből kezd egy tudományosabb világ felé nézni.
Igen, de hát azért a babonásság jelen van, és a szem, illetve annak jelentősége,
orvostudományi
és filozófiai jelentősége kapcsán, amik a legújabb és legmodernebb elméletnek, meg elméleteknek számítanak, azokat mondjuk már a 20. vagy 21. század embere szintén a babonaság témakörébe sorolja. Ebből a szempontból érdekes tükör szerintem ez a regény, hogy úgy lengi be az úgynevezett modernségnek, vagy a modernizmusnak a szelleme, hogy egyúttal a magát mindenestül modernnek tartó 21. századi ember elé tart egy olyan tükröt, hogy na vajon mi lesz itt 300 év múlva? Vajon mindaz, amit ma a legmodernebbnek és biztosnak gondolunk, akár az orvostudomány területén, nem számít-e majd pár száz év múlva ugyanúgy babonaságnak, mint ahogy mi gondoljuk a 17. századi elméletekről?
Laurentius ugye a főszereplő, betegen érkezik meg Tartóban. Részben a melankólia, ami nagyon gyötri, részben pedig a szagokkal van nagyon erősen hadilábon. Folyamatosan esik, sár van, vele éljük ezeket az elviselhetetlen hideget, ezt a nyomort. Nagyon nyomasztó hely, jó háttér ez a melankóliának. Jó táptalaj és jó háttér, megértjük, hogy milyen lelki állapotba lehet itt kerülni.
Habár csak finom utalásokkal, de itt a fő hangsúly a melankóliánban. A szaglásról, ez gyakorlatilag biológiai tény is, és a tudósok már bőven bebizonyították, hogy a legősibb olyan érzékszervünk, amely az egész világérzékelésünk legmélyebb és legösztönösebb rétegei. Nagyon sok mindenre a szagok meg az illatok vannak hatással.
Ez emléke.
Az emlékezés folyamatában Igen. tüntetett szerepe van. Ha megérzünk egy-egy illatot az utcán, az illatok meg a szagok által vagyunk a leginkább képesek felidézni múltbéli helyzeteket tűpontossággal. Hiába, hogy a vizualitás korszakát éljük, szokták mondani, azért a szaglás, mint legősibb érzékszerv,
Igen.
a legerőteljesebb az kikapcsolhatatlan. Na most mindez a szagosság és a rothadás, ez inkább Laurentius diák melankóliájából eredeztethető. A depressziója vagy a melankóliája miatt érez ilyen szagokat, tehát saját lelki, vagy szellemi, vagy érzelmi rothadásának a szagát érzi folyamatosan, ha szabad ennyire direkten és durván fogalmaznom. Mert ha valaki egy kicsit is tisztában van mondjuk Hollandia időjárásával, és elképzeli a 17. századi Leiden, Hollandiában mind a mai napig folyamatosan esik az eső, hogy sokkal esősebb és szürkébb egész Hollandia, mint mondjuk Anglia, pedig általában inkább Angliát szoktuk előszeretettel emlegetni. Maga Laurentius egy olyan helyről érkezik az észtországi Tartübe, ahol ugyanúgy szürkeség, eső, sár van, mint Tartüben. Egész egyszerűen valószínűleg az egész eltanácsolása, meg az egész utazási folyamat olyan hatással volt rá, ami miatt ilyen mély melankóliába esett. Emen melankóliának a kivetülése az, hogy mindenhol bűzöket érez.
Nem akarok tudni róla. Ha tőlem kérdezik, én nem láttam és nem hallottam semmit. Én nem fogom kifecsegni a titkukat. felelte a lány ingerülten, majd eltökélten letérdelt a földre, és fújni kezdte a széndarabot a kandallóban, hogy lángra kapjon a tűz. De hiszen én nem tettem semmit, mentegetőzött Laurentius. Nem értem, miért vagy mérges rám. Medlin abbahagyta a fújtatást, és felegyenesedett. Ebből még baj lesz, méghozzá nagy baj, én mondom. Az asszonyom megtiltotta, hogy idegeneket hozzanak fel ide, és mondhat nekem bármit, teljesen együgyű én sem vagyok. Tudom én, ki és mit tesz és mond a hátam mögött. Laurentius bólintott. Eddig azt remélte, hogy idővel magától is megoldódik a dolog, olyanképpen, ami logikus és egyértelmű is egyben. Most azonban úgy tűnt, mintha mindenfajta magyarázat szándékosan tartaná távol magát tőle. Rendben, többé nem kérdezősködöm tőled. Nekem kellene az úrtól kérdezősködnöm, jegyezte meg Medlin kissé félénken. De nem teszem. Nem akarom beleártani magam a dologba, és tette kezét dühösen a derekára, azt szeretném, hogy hagyjon békén engem ezzel az egésszel.
Van egy papagája, ugye a Klódia, akit az utazása során bele van, és van egy lányalak, akiben visszatér Klódia, aki egyszerre élő lány, máskor álom, vagy talán a kettőnek a beteljesedése az élőnek és az álomnak, de ő adja számára azt a megnyugvást és azt a kilábalási lehetőséget a melankóliából.
Ez lebegtetve van, mint ahogy annyi minden Friedenthal könyvében. A valósággal vagy a képzelettel van-e dolgunk? Az sem megállapítható, hogy egyáltalán mi történik ezzel a diákkal. Szerintem, ha van erőssége ennek a regénynek, akkor éppen ez a különös sejtelmesség, hogy eldönthetetlen, hogy egy kvázi éhehalási, elsorvadási folyamatot kísérünk-e végig, amely tel is tele van tűzdelve már halucinációkkal a végén, mint ahogy az a valóságban is megtörténne. És a végső átmenet az valójában a halálba való átmenet, vagy pedig éppen egy feloldozás történetet olvasunk, amelyben egy mély melankóliában lévő ember néhány napos, egyhetes úgynevezett keresztútját követhetjük végig, egészen addig, míg ez a melankólia fel nem oldódik. Ez ugye két ellentétes irány,
igen.
Viszont mind a kettő benne van a könyvben, ugyanazzal a svunggal. Úgyhogy így is lehet olvasni, meg úgy is. Azért mondom, hogyha van ereje ennek a regénynek, akkor éppen ez az eldönthetetlenség az erénye.
Egyszerre bent is vagyunk, meg kint is. Benne vagyunk a főszereplő történésében és álmaiban, meg a lázas halucinációiban, és kint is vagyunk, amikor külső történések, a napi történések vannak. Olvasóként az ő szemén az ő lelkét látjuk, mint a szem a lélek tükre, ezért a lélek az a szemen keresztül fertőződik meg.
A könyv ezzel a fajta vizualitásával megfertőzni szándékozik az olvasót, tehát egy ilyen posztmodern áttételességet érzékelhetünk is benne.
Úgy kerülnek be ebbe a történetbe, hogy ahogy a méhek miközben gyűjtik a mézet, beviszik a kaptárba a fertőzéseket, a betegségeket, és teszik tönkre ezáltal az egész méhkast. Így a lélek is, hogyha szemen keresztül beteggé válik, akkor beviszi az egész testbe a fertőzést. Ugye így kerül ide a méh.
A megismerés vagy a megismerhetőség problematikáját próbálja meg feltárni. Nem is Friedenthal, hanem leginkább az elbeszélő arisztotelészi régi tapasztalatot, és szókratészi régi tapasztalatot, hogy minél többet tudok, annál inkább azt érzem, hogy egyre kevesebbet tudok.
Minél jobban megismerem a világot, annál inkább tudom, hogy mennyire megismerhetetlen.
Hogy mindent nem tudok belőle, igen. Tehát a megismerésre való törekvés vajon nem fertőzi-e meg az emberi társadalmat? Nem volna-e boldogabb és jobb tudatlanságban magától értetődő módon élni? Erre ugye van is egy konkrét komoly jelenet, amikor amikor a fűszakéreg főzetet, amiből egyébként majd 20. század elején megszületik az aspirin nevű mindenki által ismert gyógyszer, viszi a szegényeknek, a beteg kislánynak, ott ugye azzal szembesül, hogy bármilyen nyomorban is vannak, valahogy azok az emberek teljesen magától értetődően fogadják és veszik az élet minden nyomorát, meg minden megpróbáltatását, sőt, magát a halált is. Volt, eltűnt. Volt, meghalt. Lépünk tovább. Míg megismerésre és a minél rétegzettebb tudásra törekvő elbeszélő a végére már egyszerű hétköznapi problémákkal sem képes megbírkozni. Hogy vajon ez a megismerésre való vágy vagy törekvés, ez előbbre viszi az emberiséget, vagy az emberiség sorsát, vagy egy társadalmat, vagy éppen, hogy fertőzésként terjed benne. Talán ez a legfontosabb kérdése a méheknek.
És van erre válasz?
Hát szerintem, ha lenne, akkor nem írnának róla könyveket.
Babicki Tibor szerkesztővel beszélgettünk Mélis Fridentál Méhek című regényéről, amit a Szkolár kiadó adott ki. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mi a regény cselekményének színhelye. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Kiadónál jelent meg Kepes András Világkép című kötete. A könyv szerkesztőjével, Darida Benedekkel beszélgetünk. Olvastam egy Kepes Andrással készült interjúban, hogy régi mániám, hogy a bibliai Bábel történet csak képletesen szól a nyelvekről. A tanítás lényege valójában az, hogy Isten arra akarta figyelmeztetni az emberiséget, hogy ha vele perelnek, a meg nem értést kapják büntetésül, mert ha nem képesek összefogni, akkor egyetlen komolyabb célt sem tudnak elérni. Isten ekkor lényegében a világban felhalmozott tudást és ismereteket osztotta szét, amelyek mai napig megoszlanak a kelet és a nyugat, a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus és a hinduizmus között. Eddig az idézet. Tulajdonképpen nekem egy kicsit ez az interjúban mondott gondolat nagyon rárémel a könyv egészének a mondani valójára. Mit gondol?
Kicsit talán messzebbről kezdeném. Azért tud a szerző hitelesen szólni a különböző kultúrákról, ezeknek az együttéléséről, ennek az együttélésnek a nehézségeiről, mert ő maga is egy olyan ember, aki testközelből sokféle kultúrát látott. Több földrészen, egész konkrétan 3 földrészen végezte az iskolai tanulmányait, több különböző nyelven, Budapesten magyarul, Beirutban arabul, Dél-Amerikában latinul, és ezek közben többféle kultúrával ismerkedhetett meg.
Azt mondja ezzel, hogy attól lesz valaki befogadó és toleráns felnőtt, hogyha ezen átmegy? Tehát ez egy feltétel?
Nem, én abban bízom, hogy ez egy olyan tudás, amit sok minden máshonnan is meg lehet szerezni, de pont a szerző esetében ez egy adottság, hogy valóban több kultúrával meg tudott ismerkedni, illetve később televíziós újságíróként is neki ez szívügye volt, és mondja a szerző, hogy ezért érdekli ez a probléma, de ez a gyerekkora óta végigkíséri, és én azt gondolom, hogy ettől lehet hiteles a mondani valója, hogy ez nem egy foteltudás, hogy így mondjam, hanem egy tapasztalat, még elő rendelkezik.
Egy másik interjúban azt mondja, hogy a világképben ez a könyvünknek a címe, tehát hogy a világképben azt igyekszem alátámasztani, hogy ma már nem beszélhetünk egységes civilizációról, hiszen ezek közös történelmi múltat, hasonló etnikai összetételt, nyelvet, kultúrát, hitvilágot, értékrendet, társadalmi berendezkedést feltételeznek. Ma nem lehet egységesnek tekinteni a vallásokat, a kereszténységet, az iszlámot, a hinduizmus sem, annyi egymással vitázó, csatánzó irányzatuk van. Ebből következik, hogy a közvélekedéssel ellentétben nem lehet a civilizációk harcáról sem beszélni. Huntington féle gondolat a civilizációk harcáról szembe megy ezzel az egész gondolkodással.
Azt ne felejtsük el, hogy a Huntingtonnak a véleménye az egy ilyen ellenreakcióként született a Fukuyama vére, amely Fukuyama 90-es éveknek a legelején azt jósolta, hogy azzal, hogy vége van a kommunista berendezkedésnek, ezzel mindenütt a világon beköszöntött a liberális demokráciának a kora, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az emberi történelmek a fejlődése erre jutott a tökéleteshez, innen már nincsen hova fejlődni. És erre írt a válaszként Huntington ezt a legendás könyvét a civilizációk harcáról. Ja, az a Huntington, aki egyébként a tanára volt, hogyha jól emlékszem, a Fukuyamának. Ez meg most egy harmadik álláspont, amit a
Kepes képvisel
olvasunk, ahol itt igazából amellett érvel a szerző, hogy ennél is bonyolultabb a dolog, hiszen és ebbe igazat kell, hogy adjunk neki, hogy nagyon nehéz mondjuk egységes iszlámról beszélni. Tehát nem csak azért, mert a síták meg a szuniták, akiket még kívülről ismerünk, hanem azon kívül rengeteg féle vallási, politikai, sőt nyelvi megosztottság létezik az iszlámon belül is. Teljesen más mondjuk Indonéziában muszlimnak lenni, teljesen más mondjuk Indiában, teljesen más egy Maghreb országban. És azt is tudjuk, hogy egységes kereszténységről is baromi nehéz lenne beszélni, hiszen most nem azt szeretnék végsorolni az összes egyház szakadást, ami előfordult az egyház történetben, de teljesen más mondjuk egy római katolikusnak az elképzelése, meg a tapasztalata a világról, mint mondjuk egy kopt kereszténynek. Máshogy fogalmaznak, máshogy gondolkodnak a reformátusok, azon belül is mondjuk az unitáriusok, vagy az evangélikusok, mint mondjuk a katolikusok. És ebben a mondatban szerintem ez fogalmazódott meg. Maga az iszlám sem egységes, és a nyugat esetében is nagyon nehéz lenne egy egységes keresztény kultúráról beszélni.
Azt kérdezi a Magyar Narancs riportere, hogy miért pont az araboktól lehet a legjobban félni. És akkor azt válaszolja erre Kepes András, hogy régi tapasztalat, hogy a közös ellenségkép összekovácsol egy csoportot. Az ellenség szerepére pedig a történelem során mindig alkalmasak voltak az eltérő vallási, etnikai közösségek, társadalmi csoportok és ideológiák. Bárkitől lehet félni. Most leginkább az Európai Unió és az úgynevezett migránsok állnak a propaganda célkeresztjében. Hát nálunk. Teszem én hozzá. 1 milliárd 300 millió az iszlám kultúrában élő emberek száma. Ott sem mindenki fanatikus, aki iszlám hívő. Néhány tízezer ember, akik ilyen fanatikusak, mégis tőlük rettegünk.
Ez nagyon rokonszemes ebben a könyvben, hogy nem válaszokat fogalmazok elsősorban, és főleg nem ilyen kategórikus válaszokat, hanem kérdéseket. Ezért is tudott sok mindenkit megszólítani ez a könyv, mert nem tesz úgy, mintha az embereknek nem lenne mitől félnék. Ott van ez a kettőség, és ez rokonszenves nekem, hogy megérzéssel fordul azok felé is, akik félnek az ismeretlentől. Egy jók van hozzá is, tehát egy olyan gondolattal szemben is, ami nem okatlanul a miénk. A másiknak a félelmét is megérteni, ez nekem nagyon tetszik, főleg úgy, hogy a végkövetkeztetés természetesen azért az egész kötetnek az nem az, hogy ez a félelem ez egy jó dolog, meg nem az, hogy ez egy indokolt dolog, és nem főleg nem az a végkövetkeztetése, hogy ezt a félelmet megengedett vagy jogos felhasználni arra, hogy esetleg másoknak a gondolkodását manipuláljuk, hanem pontosan arra jut, hogy ennek a félelemnek a dacára az néz ki az egyedül járható útnak, hogyha megpróbáljuk megérteni a másokat, és megpróbálunk közösen dolgozni a közös problémáinkon.
Sigmund Freud unokaöccseként jól ismerte a bécsi pszichiáter munkásságát és a mély lélektan korabeli eredményeit. Tudta, hogy a rációnál sokkal hatékonyabbak az érzelmek, így kampányát arra alapozta, hogy a szivar és a cigaretta férfi szexuális szimbólum. A női egyenjogúság kivívásának eszköze lehet, ha a hölgyek nem hagyják, hogy a férfiak kisajátítsák ezt a jelképet. A cigarettát kikiáltotta a szabadság fáklyájának, és a korabeli híradófilmekben jól látható, amint az amerikai szüfrazsettek cigarettával a szájukban büszkén és lelkesen tüntetnek a női egyenjogúságért, hatalmasat lendítve a Lucky Strike bevételein. Bernice már egész fiatalon tagja volt az első világháborús amerikai propagandagépezetet irányító Krill bizottságnak. A háború után Wilson elnök meghívására részt vett a párizsi béketárgyalásokon is. A George Krill vezette tájékoztatási bizottsága a születőben lévő tömeglélektan kutatásaira támaszkodva abból indult ki, hogy a tömeg nem győzhető meg észérvekkel, mert a hordaszellem, a mintakövetés az érzelmei vezérlik, ezért a háborús propagandát is erre kell alapozni. Már az első világháború idején sikeresen alkalmazták az ellenség démonizálásának módszerét, és a nők megerőszakolásáról, ártatlanok legyilkolásáról, az amerikai értékek veszélyeztetéséről szóló úgynevezett atrocitás sztorikkal keltettek félelmet és gyűlöletet az ellenséggel szemben. És már akkor a propaganda része volt az ellenség vezetői ellen elkövetett karaktergyilkosság. Bernice a tömegek manipulációját a demokratikus társadalmak szükséges elemének tartotta. A tömegek szervezet viselkedésének és véleményének tudatos és intelligens manipulációja egy demokratikus társadalom fontos része. Akik a társadalomnak ezt a nem látható mechanizmusát uralják, azok kezében összpontosul, amolyan láthatatlan kormányként, a valódi hatalom. Írja 1928-ban. Alig ha gondolta, hogy elméletét majd az önkényuralmi rendszerek is lelkesen hasznosítják. Adolf Hitler a Mein Kampfban Németország első világháborús veresége egyik fő okának az amerikai propagandagépezet hatékonyságát tartotta, és mintaként ajánlotta Goebbelsnek, aki aztán nem bonyolította túl a dolgot. Kerüld az elvont gondolatokat, az érzelmeket vett célba. Keress egy ellenségképet, és folyamatosan rágalmazd. Kevés üzenetet küldj, de azokat folyamatosan súlykold. Használj felszínesen általánosító véleményeket, sztereotípiákat. Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet. Ezek voltak a nemzeti szocialista propaganda miniszter legfontosabb alapelvei. Ezeket a vezérelveket szinte változtatás nélkül felfedezhetjük a későbbi sztálinista típusú és más diktatórikus berendezkedésű hatalmak propagandájában, de napjaink tekintélyelvű kormányainak kampányaiból is ismerősek. A különbség legfeljebb annyi, hogy a célközönség igényeinek és a politika szándékának megfelelően lesz az ellenség a kizsákmányoló, a zsidó, a kommunista, az imperialista, a monopoltőke, a fasiszta, a náci, a cigány, a liberális, az EU, az amerikai, az orosz, a keresztény, az iszlám, az arab, a bevándorló. A propaganda lényege azonban mindig ugyanaz. Ők mások, mint mi. El akarják pusztítani hazánkat, kultúránkat, hitünket, értékrendünket, elveszik a munkánkat, meggyalázzák asszonyainkat. Majd mi megvédünk tőlük titeket. Nektek nincs más dolgotok, csak gyűlölködjetek, bízzatok bennünk, és tartsátok szárazon a puskaport.
A világnak a sokszínűségét és a másságát nagyon sok apró példán hozza föl. Házasság például, hogy ezek, hogy mennyiféle esküvői szertartás létezik, a világ különböző pontjaim a más-más kultúrákban, de mennyi hasonlóság is van ezekben a... Ezeket veszi számba, hogy hányféle esküvőkön vett részt, milyen minőségében volt jelen. Volt, hogy a sajátján, volt, hogy a lányainak az esküvőjén, volt, hogy vendégként különböző kultúrákban.
Rengetegféleképpen viszonyulnak az emberek is saját a földön olyan fordulóhoz, ami előbb-utóbb mindenkinek az életébe eljön. Miután megszületik, előbb-utóbb elfogadják a közösség tagjának, felnőtté válik, az a mindenféle jogokat szerez, házasodhat, amikor házasodik, körítünk valamiféle szertartást, ugyanígy a gyerekszületéshez, és ugyanígy az életnek a végéhez is. Az derül ki ezekből a példákból, amiket hoz a szerző, hogy igen, ezt nagyon sokféleképpen lehet csinálni. Ugyanazokat a fordulókat tartjuk fontosnak az életünkben.
Beszél a könyvében arról, hogy milyen jelrendszer az, ami a kultúrában meghatározó társadalmi státuszról, arról, hogy mennyire hajlandók vagyunk egy kommunikációra, vagy hogyan utasítjuk el, milyen típusú a gesztusvilágunk, hogy az nyitott vagy zártabb. Ezeknek az azonos kultúrában élők pontosan érzékelik a jeleit, de tudják kódolni, miközben komoly zavarokat okoz a dekódolás olyan emberek számára, akik nem értik ezt a jelrendszert.
Azt gondolom, hogy itt keveredik a szavakban az elméleti tudás, tehát ugyanebben a fejezetben van arról szó, hogy ilyen újságírást tanulni volt az Egyesült Államokban, ahol például találkoztak ilyen gyakorlattal, hogy megmutattak egy teljesen hétköznapi jelenetet ennek az újságírásiskolának a hallgatóinak. És ezek a hallgatók ugye nagyon sok felől érkeztek a világból, többek között Afrikából és az világból is, és így tovább. És a jelenet, az, ha jól emlékszem, a következő volt, hogy két hölgy találkozik az utcán, puszi-puszi, megkérdezik, hogy vagy, jól vagyok, köszönöm, majd beszélünk, és elválnak. Volt, akinek ez teljesen értetetlen volt, hogy tényleg ezek fontosak egymásnak. Akkor hogy csak egy ilyen két percet szántak egymásra? Hogy miért van az, hogy megkérdezem másit, hogy van, és nem is várja meg a választ? Miért van az, hogy nem beszéltek meg egy konkrét időpont, hogy akkor mikor fognak találkozni? Például a második világháborúban, a japánoknál, ugye a békekötésnél nagyon komoly következményekkel járt, van, aki szerint ezért is dobták le végre az amerikai atombombát, hogy a béketárgyalásokon az amerikaiak azt szeretik volna elérni, hogy a japánok feltétlenül tudják meg magukat. Ilyen a japánoknál nincsen. Ne tudjanak visszavonulni, ne kapjanak valamilyen egérutat az önbecsülésük, meg a büszkeségük védelmében, ezt nem lehet megcsinálni. Egyszerű kommunikációs hiba. Ezért került sor aztán Nagaszakirebnek Hiroshimára.
Sok pszichológiai kísérletet ír le a legkülönbözőbb előítéleteinkre, a különböző csoporthoz tartozási tudatunkra vonatkoznak.
Egy érdekes dolog, hogy a szociálpszichológiának rengeteg nagy kísérlete. Akár az Zimbardo-féle börtön kísérlet, a Milgram-féle engedelmességi kísérlet, meg egyáltalán a szociálpszichológia, mint tudomány, az ugye a második világháború után alakult ki, és vált érdekessé. És azért, mert arra próbáltak a kutatók választ találni, hogy ez hogyan fordulhatott elő. Hogyan működhetett például a hitleri propaganda, hogyan kerülhetett sor, és így tovább. És az volt ezeknek a kísérleteknek a nagy tanulsága, hogy elő lehet állítani olyan helyzeteket intézményesen, ahol teljesen átlagos és derék és jószívű és lelkismeretes emberek egyszerűen vadállattá válnak. Tehát például a börtönkísérlet, csak nem idézni, most úgyis ott olvasható a könyvben is, vagy a Milgram kísérlet, amikor embereket rávesznek arra, hogy ramadaggal sújtsanak. Egy más kísérleti anyagokat, persze hála Istennek nem igazi árammal, de tehát eljutnak arra a pontra, amikor csak azért, mert valaki egyenruhát visel és tekintélye van, ezért engedelmeskednek neki, egészen odáig, hogy emberi életet oltanak ki. Legalábbis így tudnak róla.
Az Képes Andrást azt mondja, és végig ezt állítja, hogy muszáj a különböző kultúrák együttműködjenek, figyeljenek egymásra, megértsék egymást, mert ez az egyetlen lehetséges kiút. És akkor erre van ez az Aronson-féle mozaik módszer, ami a színesek és a fehérek közötti együttműködésnek a nagyszerűségét van hivatva leírni. Ez egy reménykeltő gondolat arra a kialakult helyzetre, ami ma körbevesz bennünket.
Abban egyébként teljesen egyetértek a szerzővel, hogy szintén ez az egyetlen járható út. Kis ördög meg bennem azt mondja, hogy Aaron Zornnak nem sikerült ezt a mozaik módszert különösebben elterjesztenie. Én nemrégiben láttam egy vele készült interjút, ahol többek között erről is faggatták, hogy ezzel mi a helyzet, és az derült ki, hogy amikor ő kitalált ezt a mozaik módszert, aminek ugye az a lényege, hogy a gyerekek nem külön-külön kapják meg a leckét, hanem dolgozat megírásához mindenki csak részletinformációkat kap. És ahhoz, hogy a teljes információ birtokába kerüljön, ahhoz kénytelen szóba állni másokkal is, olyanokkal is, akik esetleg Latin-Amerikából bevándorolt család, ahol a kisgyerek esetleg nem beszél még olyan tökéletesen angolul, és éppen ezért gúnytárgyává válik is. De arra vannak utalva ezek a gyerekek, hogy a másiktól kell megszerezni a tudást, akkor képesek kommunikálni egymással. Nagyon érdekes, hogy Aaron Zornt arról kérdezgették ebben a riportban, hogy teljesen jól működik a módszer, ahogy ő kipróbálta, minden ott működött, és ahhoz képest nagyon, nagyon kevés iskolába vezették be az ő módszerét. Én azt gondolom, hogy igen, ez lenne a járható út. Az egy nagy, nagy kérdés, hogy egy reális vágya.
Darida Benedek szerkesztővel beszélgettünk Kepes András Világkép című kötetéről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hány helyen járt iskolába 14 éves koráig Kepes András. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre küldje. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott fel szemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. A műsorokat több évre visszamenőleg is meghallgathatja a rádió honlapján, és podcastról is letöltheti.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát